amerikai nyugati szisztémától, hogyha én mondjuk azt mondom, hogy egy srác, aki 10 évesen megéri az 56-ot, az boomer, akkor körülbelül semmit nem mond erről, hogy boomer, és sokkal többet mond erről, hogy szovjet tankokat látott az ablakból gyerekkorában, és egyszerűen ez a két tapasztalat, ez olyan fényévnyi távolságra van egymástól, 60-as évek megélése is, hogy az ember Andy Warholnak örül, vagy pedig a Május egy ruhagyár produktumainak, tehát hogy ezek nagyon távoli világok. Viszont, és itt a lényeg, hogy azért ez a nagy kulturális szakadék, ez csökken a 20. század vége felé, és az Y generációnál majdhogy nem eltűnik. És ez látszik a művészek attitűdjén is. Tehát én sok fiatal művésszel dolgoztam együtt, kurátorként, szerkesztőként, mindenféle formában ebből a nemzedékből, akik egy egész picivel fiatalabbak nálam, és azt látom, hogy nekik nem okoz problémát, hogy részesei lennének a nemzetközi művészeti szintérnek. Régen ez egy óriási falat volt, hogy a magyar iskola rendszerből művészként, fiatal művészként hogyan érted meg, hogy mi zajlik körülötted a nagyvilágba, és hogy tudsz ahhoz alkalmazkodni, miközben amit magad különlálsz, az egy teljesen más jellegű esztétikai karakterű művésztársadalom. Ma ez nem így van, és én ezt láttam nagyon konkrétan ennél a nemzedéknél, hogy egyes alkotóknak az életében például mondjuk az Artur nevű website, ami egyike volt úgy 10 évvel ezelőtt azoknak a websájtoknak, amik a világ cool galériáiból listázták, és ilyen képgalériaként közölték a cool és menő kiállításokat. Ez alapjába véve egy ilyen angolszász dominanciájú nyugati kortárs fórum volt, amit úgy messziről néztek vágyódozva a magyar szintén résztvevői, akiket ez érdekelt, hogy de menő és de izgalmas, de ugye el voltak tőle választva. De miután ez egy online dolog volt, ilyen-olyan kapcsolódási pontokon keresztül, mégiscsak elkezdtek bekerülni oda magyar művészek, és láthatóvá váltak, és ezzel részévé váltak a nagy globális játéknak. Ez persze a kevésbé szakmai profilú oldalok, mint az Instagram, ami a kortárs képzőművészet információ áramlásában megkerülhetetlenül fontos, az még tovább erősített, meg mindenki számára elérhetővé tette. Tehát egyszerűen a kurátorok, ha egyszer találkoztak valahol egy jó magyar művésszel, akkor hát ott követték, és látták, hogy mi történik vele, és kapcsolatba léptek velük egy ponton, amikor őket ez érdekelte. Én sokat foglalkozom az elmúlt 100 meg 150 év művészet történetével is, főleg ilyen aspektusból, hogy izgatnak ezek a sikerpályák, vagy sikertelenség pályák, hogy ki milyen lehetőségek mentén tudott befutni valami fajta karriert. És azt gondolom, hogy ilyen sikeres fiatal nemzedék Magyarországon élve, ennyire bekapcsolódva a nemzetközi kortárs művészet vérkeringésébe, szerintem az első világháború előtti időszaktól óta nem volt ilyen.
Itt ugye most olyan kortárs fiatal művészekről beszélünk, akik külföldön bekerülnek akár intézményi gyűjteménybe, mint például a Batyko Róbert, kiállítás New Yorkban, Miami-ban, és bekerülnek magángyűjteménybe is. De hogyan foglalkozik velük mondjuk a magyar műkereskedelem? Én az utóbbi időben többet járok aukciókra, és azt látom, hogy a fiatal kortársak szinte sehol nincsenek. Tehát a nagy klasszikusok, Nádler, Bak, Konok Tamás, persze ott vannak, de hol vannak a fiatalok? Mennyire reagál erre a műkereskedelem?
Ez egy érdekes kérdés. Alapjában véve a magyar műkereskedelem, én azt éltem meg, hogy megkésve reagált erre a dologra, hogy egy nagyon pici késéssel reagált. A galériás világ is megkésve reagált. Fontos látni azt, hogy ezek a sikerek, ezeknek a fiatal művészeknél rendszerint külföldről indultak. Tehát itt külföldi galériás kapcsolatok, meg külföldi kiállítások, amik belökték a motort, és utána erre csak rácsatlakozott a magyar szintér, amikor látták, hogy itt valakinek már sok-sok sikeres kiállításon van túl ilyen meg olyan nemzetközi galériánál.
Akár nézve ezt a mostani kiállítást, vagy kicsit belelapozva a jó kötetbe, azt látom, hogy nagy méretek is vannak, sőt, térspecifikus installációk is vannak, és nagyon izgalmas a technika, az anyagválasztás. Tehát például ott van a Melkovics Tamás az alumínium szobraival, ahol hol teret bont, hol épít, vagy ott van Nemes Márton, ahol az akril mellébe jön az acél vagy az autófesték. Tehát, hogy nagyon nyitottak a művészek a hordozót és az anyagot illetően.
Kereskedelmi sikernek azért jellemzően a táblaképfestészet az a legmarkánsabb része mindig, de miután egy sikeres fiatal művészekről van szó, tudnak kísérletezni, és tudnak nagy léptékben is gondolkodni. Ez szintén egyedivé teszi ezt a nemzedéket, hogy lehet óriás képeket festeni, vagy sok tisztességes nagyméretű képet, mert nem azon, hogy csak a kis táskába elvihető, meg nem tudom mi ez a bőrön méretű műtárgy, ami elfogy, és a többi az csak rakódik egymásra a műterembe, szóval ez ad nekik szabadságot, de persze hát az anyagválasztásban, és ez egy generációs élmény, vagy ez a fogyasztói társadalomhoz kötődik, vagy ahhoz, hogy két dolog között érünk, az egyik nyilván a digitális tapasztalat, ami szintén megjelenik a műveken, de hogy egy fontos tapasztalat ez a tárgykultúra. Tehát, hogy akárhogy nézzük, sokkal több tárgy vesz minket körbe, nemzedékről nemzedékre, és ezek a tárgyak jöjjenek akár egy konténerbe Kínából, még akkor is szuper jó minőségűek, vagy szóval olyan gyáripar van mögöttük, olyan gyártókapacitás, ami nem tudja nem elbűvölni az erre fogékony művészeket. És tehát az, ahogy Nemes Márton mondjuk az autófényezést, tehát ez az ipari festést, ez beemeli a művészetébe, az nagyon markáns dolog, és az, hogy ez egy létező út, és ez arról szól legalábbis az én megközelítésembe, nem csak a Nemes Marcet, hanem másoknak is az ilyen típusú, tehát, hogy azért vesznek ilyen ipari gyártó dolgokat, mert ez egyfajta realizmussá válik ilyen áttételesen, tehát nem úgy válik realizmus, nem úgy beszélek az engem körbevevő világról, hogy lefestem a gyárat, vagy lefestem az autót, hanem hogy ilyen kis porcikájában megjelenik egy autó, vagy egy autószerű gyártáson áteső elem a műtárgyban, tehát ez egy ilyen fura reprezentációs mechanizmus, ami ha akarom, még a realizmushoz képest, vagy annál sokkal direktebb és intenzívebb, hiszen ott van az az anyag, és nem csak illúzióként van megidézve, hanem ott van, és akkor itt nyilván kinyílnak mindenféle utak, hogy valaki ezzel ezt a gyáripari termelést, amiben benne létezünk, ezt kritizálni akarja, vagy csak egyszerűen használja egy ilyen mezőként, amiből el tud indulni valami metaforikus holdudvarban. És akkor ott van a Melkovics Tamás, akit említettél, aki az egyik legtehetségesebb szobrász a nemzedékének. Én különösen imádom benne, hogy az a megközelítés, ami őt jellemzi, az valami olyan kortárs attitűddel rendelkezik, ami teljesen újszerű, és technikailag, vagy nem is tudom, vizuálisan végtelenül vonzó és szexi tárgyak vannak, ilyen alumínium öntvények, pici csöves, elágazó, tenyérnyi, két tenyérnyi elemek, amiket ilyen legószerűen épít egymásba, és ilyen virágzó koralként, vagy ilyen furcsa alumínium növényként fejleszti őket nagy léptékű plasztikává, mert ezzel az alakíthatósággal, vagy folytathatósággal, vagy ezeknek a szobroknak nincs igazán vége, vagy ő egyszer megállítja, de hogy ezek az elemek, ezek tovább épülhetnek. Ez az én szemembe a hálózat elméletre adott nagyon izgalmas kortárs szobrászati válasz, tehát hogy neki elágaznak és tovább épülnek a szobrai, ez pont olyan, mint ahogy a hálózat elmélet, ami az egyik legtalpra esettebb elméleti megközelítésmód, ami próbálja leírni a mai világunkat, ahhoz nagyon hasonlóan működik ez az új szobrászati megközelítés.
Az előbb említetted, hogy ez egy kísérletező generáció. Nekem ebből a generációból az egyik kedvencem a Szabó Menyhért, aki egyszer rátalált ugye a gumira, mint anyagra, és aztán jöttek ezek a szétfolyó nagy arcai. Amikor először láttam ilyen munkáit, nekem az antikvitás jött be, mindenféle cím nélkül, hogy éppen miről szólt az a szétfolyó fej, és valami elképesztő színeket szokott használni.
Igen, tehát Szabó Menyhértnél vannak a, pláne amikor fémből dolgozik, akkor amúgy bejönnek ezek az olyan ipari metálcsillogású festékek, amik teljesen ezt a gyáripari esztétikát hozzák be, miközben azért ő egy ilyen klasszikus, teljesen a görög-római szobrászvilágra alapuló plasztikát visz, tehát ezek a nagy fejek, ezek nagyon ilyen klasszikus ihletettségűek, legalábbis azok lennének eredetileg, csak aztán ugye egy ilyen maszkot vesz róluk, vagy egy gumi öntvényt, és azt aztán gyűrögeti, amit ilyen lehulló maszká válnak, illetve a másik értelmezése, ami nekem izgalmas, hogy ezek egyfajta léjjelré válnak, és hogyha tehát egy ilyen arcról lehúzott léjjelré, és a léjjel az nekem azért izgalmas elméleti megközelítésből, mert valami megváltozott a képzőművészek körében, itt nagyon-nagyon érezhető ennél a fiatal generációnál, hogy hiába tanultak klasszikus képépítést, és ugyanúgy vizsgáztak, meg ugyanúgy kerültek be a képzőművészeti egyetemre, mint 50 évvel ezelőtt, tehát ugyanúgy csendéleteket, meg aktokat kell rajzolni, tehát nagyon hasonló festészeti vagy képzőművészeti rutinokon mennek át, de közben mégiscsak számítógépet használnak éjjel-nappal, és bejön ez a digitális benszülöttség, ami az esetükben inkább ilyen Photoshop benszülöttség, vagy Illustrator benszülöttség, tehát olyan grafikai programokat használnak éjjel-nappal, ami nagyon fontossá válik, és ez nekem hosszú ideig nem tűnt föl különösebben, hát persze Photoshopot használnak, miért ne használnának, de mondjuk amikor egy Batyko Róbertet megkérdez az ember, hogy mutasson neki egy vázlatot, hogy ezek a nagy képek hogy indulnak el, és vakarja a fejét a műterembe, és tulajdonképpen végül csak egy képfájt tud mutatni a számítógépen, mert ezek onnan indulnak. És ez nagyon sok fiatal művésznél így van, hogy egyáltalán mindegyiknél, de nagyon soknál, hogy képfájlok vannak, és tehát a számítógépen jegyzetelnek, meg vázlatolnak, sőt, ott alakítják ki a kompozíciót, és épp ez a stencilező gép technika, ez arra való, hogy át tudja emelni a Photoshopnak a léjerekben gondolkodó struktúráját, át tudja vinni a festővászonra. Tehát, hogyha én ugye megcsinálok egy szép vázlatot, vagy egy szép kompozíciót a gépen, akkor az valahogy hogy megy át a vászonra, és miután a Photoshop úgy működik, több évtizede így működik, hogy ilyen léjerenként lehet szerkeszteni, ami persze utána összelapul egy képpé, és az ember azt hiszi, hogy aki laikus, hogy hát jó, egy kép van, valahogy retusálgatták. Itt nem retusálták, minden rétegekből áll, és ezek a rétegeket lehet egymás mögé elé rakosgatni, és úgy épül föl. És ez egy logika, ez egy merőben más logika, mint ahogy a reneszánsz óta képet építenek a művészek, ahol egy ilyen struktúra van, ami ki van szerkesztve, meg rajzolunk egy perspektívikus tér, tömegek jelennek meg benne, és akkor ezek egyre részletgazdagabbak lesznek. Egy mai photoshopos képalkotásnál a figurát azt nem kell megépítened ilyen tömegvászként, és akkor a végén lesz neki füle is, meg orra is, nem csak egy ilyen gerincoszlopvázlat, hanem hogy beraksz egy fotót, és keresel a neten egy pont neked odaillő fotót, és az egy léjerként kerül be a, mit tudom én, háttérmintázata mellé, vagy a fölirat mellé, ami egy másik léjeren jelenik meg. Na és ez átmegy a képekre, ez átmegy a festészetre, és ez megjelenik abba a stencilgépes technikába, ami nagyon sok fiatal művész jellemez, sok olyat is, aki részt vesz ezen az Y profil kiállításon. Volt ennek amúgy egy másik előzménye ennek a kiállításnak, én Ankarában csináltam egy jó fél évvel ezelőtt a Germodern török Kunsthalle típusú intézményben egy nagy kiállítás, szintén az MNB-ből válogatva, az MNB kortárs fiatal gyűjteményéből, és az erre a kettősségre volt ráépítve, hogy van ez a digitális, léjeres, Photoshop gyökerű képalkotó eljárás, és akkor ezzel szemben azért van egy nagyon jellegzetes, hagyományosabb emocionális képépítés, meg műtárgy készítési metódus, ami az érzelmekből táplálkozik, a spontaneitásból, és sokkal naturálisabb és természetközeli. Az ankarai kiállítás erre a kettőségre épült, itt a Ludwig Múzeumban lévő kiállítás az 9 témakört, ilyen metaforikus, tematikus kört jár végig, és az alapján válogat különböző művészekből. Itt is megjelenik ez az ösztönösebb képalkotás, akár a női testiségnek a megélésében és annak ilyen absztrakt motivumokát torzításában. Van egy külön markány szekció, ami a fához, a természethez való viszonyról szól, ez egy nagyon ambivalens ennél a nemzedéknél, tehát hogy elsősorban digitalizációról beszélünk, de az ember elkezdi nézni a műveket, azért egyáltalán nem az internetről szól. Ezek a fák, mint nosztalgia, mint legyártott furnérlemez, mint képernyőn felderengő régi emlékkép, az előkerül.
Van a kiállításon egy olyan kép, amely nem szokványosan került elhelyezésre, de ennek megvan az oka, hogy ez kihez kötődik.
Van egy olyan szekció, amik ez a gyáripari termelést állítja a fókuszba. Itt van például Nemes Márton a már említett ilyen felfényezett ipari festékeket használó képeivel, vagy itt van Varga Ádámnak egy ilyen CMYK színkódot megidéző csíkos absztrakt festmény sora, ahol ő egy kvázi robottá változott, aki a saját képének a reprodukcióit festette meg nagy-nagy alázattal és ipari precizitással. Na most ebbe a szekcióba kapott helyet Felsman Istvánnak a műve, amire utaltál, ez a Vörös Ikon címet viseli. Ez a kép, ez a kurátori önkénynek köszönhetően, ez fölkerült a magasba, a sarokba, abba a pozícióba, amit, hogyha itt a címét nézzük az alkotásnak, a Vörös Ikon, akkor ez érthetővé válik. Ugye volt az első világháború idején Oroszországban az utolsó futurista című nagyon nagy hatású avantgárd kiállítás, ahol a szuprematista képek, ezek a legkorábbi geometrikus, absztrakt művek repkedtek a falakon mindenhol. És Malevichnek ez a Fehér Arapon Vörös Négyzet című képe, ez egy tök fura helyre került, föl a magasba, sok méter magasba, a sarokba, tehát így keresztbe fordítva, tényleg a sarkot kitöltő módon. Hát miért volt ott? Azért, mert az orosz falusi otthonokba ez a sarok pozíció, ez az ikonoknak volt a helye, tehát ez egy ilyen szent képpozíció volt, és ez jelezte, hogy itt valahol ebbe a Malevich-féle szuprematizmusban, itt a geometrikus abstrakciónak a hajnalán, a spiritualitás az nagyon része volt ennek a paradigmának. Ez elég gyorsan kiveszett belőle, tehát már a konstruktivizmus az sokkal materialistább, sőt maximálisan materialista módon nyúlt ugyanehhez ehhez a nyersanyaghoz, és nem gondolom, hogy akár a Felsman Istvánnak ez a Vörös Ikonja hiába van arany peremmel megfestve, tényleg spirituális tartalmat hordozna, mert ezek ilyen legóból készült alkotások. Felsmant azt jellemzi, hogy ezt a játékot veszi elő, és abból épít egy olyan alapot a legó kockákból, amikre aztán ráfest, és így egy nagyon fura játék indul be, hogy lát valamit az ember a képen, de igazából ha közel lép hozzá, akkor az egész átalakul egy ilyen profánjátékká. Tehát én ebbe a kiállításba sok mindennel játszom, hogy azok az evidenciák, hogy mondjuk itt mindig digitálításról van szó, azzal szembe van állítva, hogy persze, hogy nem, hogy azért mégiscsak emberek vagyunk, és hogy lehet, hogy sokat böngésznek, vagy nem tudom, facebookoznak ezek a fiatal művészek, de közben szeretnek, esznek, alusznak, sok mindent harapszanak, sok mindent csinálnak, és vagy álmodoznak a természetről, tehát hogy ez is megjelenik, és hogy benne érünk egy ilyen fogyasztói világban, amit használunk, és a művészek is reflektálnak rá, kezdenek vele valamit, de persze nem tudnak mindig önfeledten lubickolni benne, és van egyfajta fájdalom, meg melankólia, és kilépési vágy ebből a világból, ami megjelenik a műtárgyokon is.
A Ludwig Múzeumban látható Y-profil Fiatal Művészek a Magyar Nemzeti Bank kortárs gyűjteményéből című kiállításról Medvedivet beszélgetett Rieder Gábor kurátorral. Magyar építőipar eléggé jeleskedik, és azt gondolom, hogy minden építőipar jeleskedik abban, hogy elég nagy a környezetben a károkozó képessége, vagyis elég sok szennyező anyagot bocsát ki a környezetébe. Hogy ezt hogyan lehetne egy kicsikét megkerülni, illetve hogyan lehetne optimalizálni az építőipart, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés mindenhol. A magyar fejlesztésű rendszer, a Netikep saját fejlesztésű rendszerei úgynevezett ESG célokat szolgálnak, aminek majd a jelentéséről egy kicsikét meg is fogunk bizonyosodni Gáspár Olivér segítségével. Gyakorlatilag azt a célt szolgálják, hogy olyan szoftver és hardware fejlesztéseket hozzanak a technológiába, amik segítik a környezeti károk minimalizálását. Hogyha én ezt jól értem, de nyilván ennél azért sokkal többet tudnak ezek az intelligens rendszerek. Éppen ezért itt van a Mektív értékesítési vezetője, Gáspár Olivér, akit szeretettel köszönöm.
Üdvözlök én is mindenkit.
És hát Először beszéljünk egy pár szót arról, hogy mi ez az ESG rendszer, mert hogy nagyon sokat halljuk, de hogy pontosan mit jelent, azt nem vagyok benne biztos, hogy minden hallgatónkban.
Igen, az ESG az egy ugye új, mondjuk úgy európai irányelv, ami ugye a klímacélok elérését tűzte ki, és persze ebben nem csak az energia hatékonysága szerepel, tehát ugye az ESG az egy ugye ilyen mozaik szó, az environment, ugye a környezet, a social, az S betűt az adja, és a government ugye ilyen társadalmi szerepállalás, ezekből ugye tevődik össze, és nálunk a Nektívnél mi főleg ugye az E betűben tudunk segíteni a környezeti dolgok hatékonyabbá tételében, gondolok itt igen az üvegházhatásuk azok kibocsátásának a csökkentésében az építőipar esetén, de nagyon érdekes, hogy az épület automatika, vagy hatékony épületvezérlés az valójában hat a dolgozókra is, tehát hogy egy ilyen ESG jelentésnél az S betűben is megjelenik egy ilyen szereplő. És hogy mi is ez az ESG, ezt én sem fogom tudni nagyon pontosan megfogalmazni, ezt most mindenki próbálja kideríteni és tanulni, de nyilván benne van az, hogy adatokra támaszkodjunk minden esetben, adatalapon hozzunk döntéseket, mérjünk is dolgokat, tehát hogy ha bevezetünk bármilyen fejlesztést a cégünkben, legyen ez az épülettel kapcsolatos, vagy egy HR folyamat, vagy bármi egyéb céges fejlesztés, arról legyenek adataink, és mérjük. És ugye most ez az ESG jelentés egyelőre a nagy cégeket érinti, de a szakmai közegben beszélgetve az látszódik, hogy valószínűleg ez előbb-utóbb azért le fog csorogni a kisvállalkozások szintjére is, tehát mint minden általában a nagyokkal kezdődik, és utána később azért szerintem a lakosságot is érinti. És ezek a cégek ugye vannak, van egy ilyen ESG jelentési kötelezettségük, amit ugye évente meg kell tenni, és mi ebben próbáljuk őket segíteni, hogy ezek az adatok amúgy meg is legyenek. Tehát gondolok itt egy olyanra, hogy mérjük-e igen a fogyasztásunkat pontosan, hogy legyen az egy üzlethelység, egy bank, egy nagyobb irodaház, hogy melyik eszközünk mennyit fogyaszt, mi ott, amit bérlünk, irodahelységet mondjuk, tényleg az összes adatunk rendelkezésre áll-e, hogy mi a villanyó óránknak a pontos állása, a gáznál mennyit fogyasztottunk, a vízfogyasztásunk, és ezekre milyen megoldásokat lehet találni, hogy csökkentsük a pazarlást. Ebben segítünk mi.
És mi a Nektív rendszerének a lényege? Akkor menjünk bele ebbe a saját fejlesztésű rendszerbe, hiszen nyilvánvaló, hogy valamiért úgy döntöttek, hogy egy saját rendszert fejlesztenek, és nem pedig valahonnan átvesznek részeket, és akkor abból állítanak össze valamit, ami megfelel az önök elképzeléseinek.
Igen, az alapötlet a két alapító kollégától származik, és az egyik kollégám, a Topa Zoltán, ő régóta ugye benne van a szakmában, már közel ugye 30 éves tapasztalata van, és tőle jön ugye ez az ötlet, hogy azt látta, hogy ilyen automatika rendszereknél mindig van olyan dolog, ami nem tökéletesen működik, és inkább ez a telepítéseknél jelent meg, hogy viszonylag bonyolultan lehetett a többi rendszert, amiket ő akkor ismert telepíteni, és szeretett volna egy olyan megoldást a másik alapítóval közösen, Stoker Bencével, ami könnyen, egyszerűen a felhasználót helyezi a középpontban, és jelentősen megkönnyíti a telepítést. Ezért úgy is alakítottuk ki a rendszert, hogy ne kelljen programozót bevonni. Illetve, hogyha az épületnek, benne a helységeknek mondjuk egy funkciója megváltozik, akkor sem kelljen feltétlenül hozzánk fordulni, hanem a felhasználó egyszerűen egy felületről tudja ezt vezérelni, és ő tudjon változtatni a dolgokat. Ezért született meg ez a saját fejlesztés, mert azt láttuk, hogy hogy lehet ezt egyszerűbben csinálni, hatékonyabban, és úgy látszik, hogy ezt a piac is igen visszaigazolja, hiszen az építőipar amúgy is egy, el tud néha csúszni egy kicsit, ugye a kivitelezésekkel. Mi már ebben is tudunk segíteni, hogy na, akkor ez a folyamat legalább rövidebb ideig tartson, és a telepítő kollégák egyszerűen tudjanak dolgozni, illetve hogy a felhasználók is, ők döntsék el, ők ismerik ezt az épületet, hogy hogy működik a legjobban.